Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kikapcsolódás mellett pályaorientációs programokkal is találkozhatnak a fiatalok az Erzsébet táborokban, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára a Zenkán az Erzsébet táborban. Nagy Varga Zsófia kiemelte, a zenkai nyári táborokban tematikus napok vannak, a szerdai nap mindig a hősökről szól, amikor például tűzoltókkal, mentőkkel, rendőrökkel találkozhatnak a fiatalok, és nem előadások, hanem élményfoglalkozásokon ismerkedhetnek meg ezekkel a hivatásokkal a táborozók. Sokak fejében most dőlhet el, hogy tűzoltók, rendőrök, mentőtisztek szeretnének lenni, vagy akár a honvédségnél akarnak dolgozni. Tette hozzá a helyettes államtitkár, megjegyezve, hogy a Hősök napi programokon a gyerekek találkozhatnak a vérellátó szolgálat munkatársaival is, akik a véradás fontosságára hívják fel a figyelmet. Parajdi gyerekek nyaralnak az Ökumenikus Segélyszervezet Kastélyos Dombói táborában, közölte a karitatív szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a május végi székelyföldi természeti katasztrófa károsultjait támogató segélyprogram újabb elemeként hétfőtől 15 parajdi gyermek táborozik Magyarországon. A Kastély-Dombói esélytáborban a gyerekeket változatos közösségi programok mellett kirándulások, fejlesztő játékok és élménypedagógiai foglalkozások is várják, tették hozzá. Az Ökumenikus Segélyszervezet idén nyáron 1000 magyarországi rászoruló gyerek táboroztatását vállalta, őket követik a székelyföldi természeti katasztrófa által érintett 12-14 éves lányok és fiúk, közölték. Bővült a jogosultak köre, és módosultak a határidők az EBÁIK beszerzési programban, közölte az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság az MTI-vel. Közleményükben emlékeztetnek arra, hogy az aktív kikapcsolódási lehetőségek bővítésének érdekében elektromos rásegítésű kerékpárok támogatására írtak ki programot, legfeljebb 4,5 millió forintos támogatással, minimum 7, maximum 15 EBA-ig beszerzésére jelentkezhetnek turisztikai tevékenységet végző szervezetek és vállalkozások. Az aktuális módosítások értelmében bővült a támogatásra jogosultak köre. A harmadik támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre pont kiegészült a 144 Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, Európai Területi Társulás gazdálkodási formakóddal, így az ilyen típusú szervezetek is benyújthatnak támogatási kérelmet a program keretében. Továbbá változtak a beadási határidők is, a regisztrációs határidő augusztus 13-án 16 órára, míg a támogatási kérelmek benyújtásának határideje augusztus 15-én 16 órára módosult. Jelezték. Kiemelték, hogy a támogatás mértéke kerékpáronként a vételár maximum 30%-a, de legfeljebb 300 ezer forint. Magyar Péterrel, a volt SZDSZ-es világ térne vissza, a Fidesz frakció vezetője szerint Kocsis Máté a Harcosok órája című online műsor szerdai adásában hozzátette, a Tisza párt elnöke sosem volt jobboldali, ő egy SZDSZ-es család sarja. Kocsis Máté a műsorban cáfolta Horn Gábornak, a Republikon Intézet vezetőjének, volt SZDSZ-es politikusnak az ATV-ben tett nyilatkozatát, amely szerint többen vannak Magyar Péter eseményein, mint egy fideszes nagy rendezvényen. Szavai szerint Horn Gábor bukott SZDSZ-es politikus, közvéleményhamisítóként dolgozik, és Magyar Péterrel ezek a Horn Gáborok jönnének vissza. Az uniós tagállamok október 12-től kezdhetik meg a schengeni külső határellenőrzés szigorítását és felgyorsítását lehetővé tevő úgynevezett digitális regisztrációs határigazgatási rendszer fokozatos bevezetését, közölte az Európai Bizottság. A terrorizmus elleni küzdelem támogatását és az illegális bevándorlás korlátozását is célzó új be- és kilépési rendszer digitálisan rögzíti a 29 európai országba, köztük a schengeni társult országokba rövid távú tartózkodás céljából utazó nem uniós állampolgárok be- és kilépését. Rögzíteni fogja az érintettek nevét, új lenyomatát, arcképét, a belépés helyét és idejét is. Ezeket az adatokat a vízumkötelezett és a vízum nélkül is beengedhető utasoknál egyaránt rögzíteni fogják belépéskor, kilépéskor és a belépés megtagadása esetén is. Végül az időjárásról. Holnap a friss reggelt követően napközben az élénk helyenként erős nyugati északnyugati szélben 25-30 fokig melegszik a levegő. Ismét a napsütésé lesz a főszerep, de a régiónkban, illetve a Dunántúl nyugati és északnyugati felén a gomoly felhőkből elszórtan záporzivatar kialakulhat. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Blankenstein Miklossal beszélgetünk, második beszélgetésünk, de időrendben nem vagyunk konzekvensek, mert legutóbb a 60-as évektől kezdve a rendszerváltozás, inkább a 70-es évek rendszerváltozás volt a témánk. Most egy másik emléket szeretnék föleleveníteni, Sajgó Szabolccsal csináltam egy életinterjú kötetet néhány évvel ezelőtt, mikor 70 éves volt, és akkor említette, hogy Lékai bíboros idejében mozgolódott bennetek, kezdődött káplánokként, hogy misszióba menjetek. Hát ez valamikor a 70-es években volt. Tehát elhajtottak benneteket ezzel az ötlettel. Hogy volt ez?
Szabolcs régi regnumi társam is, és amikor bevonult a szemináriumba, akkor én kisdoktorként voltam. Ez mindig egy idősebb behozta az ő évfolyamához. És ilyen szempontból mindig volt köztünk egy nyerokon szám barátság, érdeklődés és kalandavágy mindkettőnkbe. Engem Dél-Amerika mindig is foglalkoztatott, érdekelt, tehát én erdőmérnöknek indultam volna, aztán úgy kanyarodtam vissza. És 70-es években vagyunk, én a Krisztinába szolgáltam, ez már átnyúlik a 80-as évek legeléje, mert beszélünk. Az történt, hogy egy Tóth József nevű atya, aki Perúba szolgált, ő a rendszer, tehát a háború után már kint maradt, Magyarországra jött meglátogatni egy-két ismerősét, és több helyen tartott a perui missziókról előadásokat.
Nem Tóth Miklós volt véletlenül?
A testvére a Nikoló, de ez a József volt, mert két Tóth volt, de a Nikoló...
Akkor az... három volt, mert volt egy Rómában egy kanonok testvérük, és Velencében volt nekik egy szállodájuk.
Igen, igen, erről van szó, de ez a József atya, ez Perúban volt akkor, miközben azt hiszem a József atyák névre hallgató misszióban nagyon kalandos volt, nagyon tetszett, és ott a Szapolcsal együtt hallgattuk, másokkal együtt, és mondtuk, hogy ó, de jó lenne kimenni. Ugye ne felejtsük el, az időbe, olyan szoci ország volt, tehát mi Magyarország, az akkori rendszer is elég jó kapcsolatokat ápolt, mérnökök dolgoztak kint, orvosok, de már semmi nem volt. Na, ez volt ősszel, tavasszal kapok egy telefont, hogy fáradjak be a perui nagykövethez. Hát befáradtam, és ott mondta nagy örömmel, hogy minden el van intézve az ottani püspökkel, kiderült, hogy egy olyan területről van szó, ahol ő származik, és nagyon örült, hogy menjünk. Ó, hát de mondta, hát még levegőt se vettünk, hát nem volt ez ennyire konkretizálva. Még hazasérek a Krisztinába, már a telefon Esztergomból, hogy azonnal, hogy itt mi van. Lékony Biboros úr hivatott, hát mentem le.
Horváth Miklós által?
Hát gondolom lehallgatta az AIH ezeket a dolgokat, tehát ez nem volt kérdés, hogy lehallgatás. Ugye sehova nem, tehát gyakorlatilag mondom, jó, rendben van, hát nem, hát akkor ennyi. Most egy évvel később Szabolcs diszidált, mert ő benne is erős volt, de aztán ő nem perui misszióba kötött ki, hanem Belgium,
Kanadába aztán.
Először még Belgiumba, és ő keresgette a helyét, és akkor indult, de azt hiszem, a könyvben is benne van, az első magyar jezsuita noviciátus, aminek alapító tartja.
Igen, az emigrációban.
Igen, igen. Én nem akartam diszidálni, kb. 3-4 évet töltöttem volna el szívesen, e terepen, mikor az ember a kecsúát is megtanulja egy kicsit, és hát a kalandvágy fönt mászkálni, lovagolni tudtam, úgyhogy ez nem volt probléma. Misszióra is eltermett voltam. Úgyhogy ez röviden története az egésznek.
Izgalmas. És még egy emlék, ami nem ebben a könyvben van, hanem valamikor interjúoltam idős szerzetes nővéreket sorozatban a szerzetesi iroda fölkérésére a rendek feloszlatása, meg a rendszerváltozás újjáalakulás volt a téma, és nem emlékszem, melyik rendből emlegette nekem egy nővér, hogy Mezőkövesden vagy a Tisza mellett valahol a Blankenstein család segítségével tudott valamikor megtelepedni egy új rendház. Nyilván ez nem a te időd, hanem az elődeid, de ezt emlegetted, mintha Mezőkövesd lenne, de nem biztos.
A családi fészek füzes gyarmat.
Akkor ez volt
az. A Hortobágy szélén, hát 8000 holdja volt a nagypapának, meg hát egy örökségek évén került ez a kezünkbe, és apám még 8-an voltak testvérek. A legidősebb nővére az belépett a fehér apácákhoz, akiknek a régi májusétjú Hermina úton van a temploma.
Tehát a Ferences
missziós nővérek közé került ő be. Aztán kikerült Egyiptomba, rendkívül élvezte minden egyéb, és hát ugye a 8 gyereknek, illetve mindenkinek kellett apanást adni, nálunk majorátszer volt a családban, tehát mindig a legidősebb örököl, de mindenkiről gondoskodni kellett, lányokról, fiúról, és ami nagynénémnek volt az apanása, abból ő füzesgyarmaton alapított egy ilyen mini kolostort 4 nővérrel, akik ott letelepültek, szociális munkát végeztek, óvodát vittek, és így tovább. Tehát egy kis rendháza misszió jegyébe füzesgyarmaton. Amikor a kommunisták ugye feloszlatták, akkor hát már csak 3 nővér volt, és ők aztán ott maradtak a plébánián, Sekrestyéskántól, tehát egész hosszú időn keresztül ennek meg volt a milliője. Ugye egyház megyeileg, ez tulajdonképpen a szegedi egyház megyéhez tartozott.
Illetve akkor mi a családi?
Szeged családi egyház megye, tulajdonképpen Debrecenhez, tehát Nagyvárat, hogy egész pontosak legyünk, a Nagyvárathoz, csak akkor a Trianon miatt ugye a nagyváradi részt belejött a Debrecent, akkor még a szeged családi püspök, illetve előjárók gondozták.
Igen, hát az a Faramuci egyház földrajz, mert Debrecen is akkor Szegedről volt irányítva a 93-ig tulajdonképpen, amikor újra nem rendezték az egyházmegyéket. 8000 hold. És aztán mi lett ebben a 8000 holddal 46-ba?
mint mindenki.
Kolhoz is, kolhozosították az egészet?
Volt földosztás is valamennyi, de hát aztán mindenkitől elvették a földeket, tehát ez nem volt kérdés, úgyhogy földön futóval állt a család. A kastélyunk az sajnos tönkrement, mert a harcok idején tök németeket ott bekerítették, följutották és porig égett. A templom az megvan, nem olyan régen mentünk el családilag, mert ott el vannak temetve nagyszülők, egyebek a kripta részében.
Füzes abonyi? Füzes gyarmat?
Gyarmat, ez füzes gyarmat. Szeghalom, füzes gyarmat, ezek vannak ott azon a részen. Tehát más így nincs semmi.
Mennyire szenvedte meg a család? Ezt múltkor említetted, hogy azért nem telepítettek ki titeket, mert éppen vidéken éltetek. Te 1947-ben Szigetváron láttad meg a napvilágot.
Mindenki vagy kidetöbítve, vagy börtönbe került. Egy nagybátyámat belekeverték egy perbe. Andrássy út 60-ban gyorsan meggyőzték, hogy nagy gazember, először halálos ítélet, aztán életfogytig, és akkor rabszolga volt bányákban egész 56-ig, aztán kiment. A másik nagybátyám a feleségével egy orosz, még a front alatt lelőtte mindkettőt, öt pici unokatestvér maradt, piát keresett a drága lélek. Úgyhogy azokat kivitték, tehát azok unokatestvéreink aztán örökbefogadás Hollandiába, Angliába. A legkisebb nagybátyámat, tehát őket én igazán ezért nem is ismertem, ő katona volt, megsebesült, fogságba esett, haldokolva valahol letették az orosz pusztákon, nem tudjuk, hogy hol halt meg. És akkor a lányok, Festetics Mimi néni, a nagynéném és egyben a keresztanyám, ők is a persze kitelepítés és a teljes deklasszálás, és akkor 56-ban kimentek, hogyha Kristóf bácsi a fejben ott halt meg. Az egyik fia viszont, a Festetics Antal, az világhírű ornitológus lett, hogy német a Humboldt, most is tanít még, de már nagyon idős úr kint. A többieknél, ott a kettő, az Erzsi néninél nem volt gyerek, hát apáca lett ugye a legidősebb, az Ilan, és kit nem mondtam, aztán meg is, a Jani bácsi, a Fezdet Jani, ő elvette a Rötszer Ellát, aki a Rónai Gyurinak az unokatestvére, csak ugye ők nem magyarosítottak, és ő is
a Rónai Györgynek, a Viglia volt főszerkesztőjének?
Unokatestvéreit vett el, ők is kitelepítve, és aztán Szentesen zenetanár is volt, mert jogot végzett, zeneakadémiát végzett, akkor ott kántorizált a templomba. Egyrészt másrészt a zeneiskolának volt, később nagyon megbecsült tanára, de ott gyerek nem volt a családból. Apai vonal, még a születésem előtt. Na most a papa is, meg a mama is egymás mellett a Gellért-hegyen volt egy-egy villa, itt élték végig a frontot. Utána papa elvette mamát.
Mínesi út, Kelehegyi út.
Serleg utca.
Egy Zsák utca, illetve egy lépcső.
Illetve a tetején van egy Bakator utca, a lépcsők vannak a tetején, a ismered. És akkor 46-ban házasságot kötöttek, és a papának az egyik barátja, az Almási Miki, nagy német ellenálló volt, neki hagytak 300 holdat Szigetváron. És mondta papának, hogy nem bízik ezekbe, lelép nyugatra, te menj le gazdálkodj. És aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na, így kerültek papa, mama le. És én születtem elsőként, de hát aztán hamarosan elvették az Almási Mikitől, akkor papa erdészet, oda is kirúgták, és akkor ott egy kálvária, hogy akkor most sehol nem akarják alkalmazni a származása, miatt egy grófút ugye nem szoktak alkalmazni. És akkor ezt a Pécs, és aztán föl Pestre, és össze-vissza albérletek, most valószínűsítjük, hogy először ugye Pestet írták össze a kitelepítések tekintetében, akkor még vidéken voltunk. Na most utána volt egy ilyen bizonytalan időszakasz, amikor vissza, és akkor kezdték a vidéket, de Pestet már lezárták.
Ebből a szempontból mindig jó helyen volt a
dolog. És aztán egy ismeretség révén az országházat 14-be egy altárs bérletbe kerültünk. Tehát albérlet is volt, meg társbérlet is. Egy szobánk volt, és oda született aztán még, tehát négyen vagyunk Blanki testvérek.
visszamennék Szigetvárra, a Ferences templomban, vagy ebben a másik talán Szent Rókus templomban kereszteltek?
Igen, Ferences templomban vagyunk megkeresztelve. Az Imre öcsém még ott született, de akkor már el kellett jönni onnan, mert mindent elvettek, de csak teljesen lenullázódott a família.
Csodálom, hogy nem racsolsz, mert egy arisztokrata embernek illik racsolnia.
Igen, a racsolás az tulajdonképpen nem szükségszerűen az arisztokrata családoknak a velejárója, de van egy ilyen vonulat is, akiknél ez úgy, hogy megvan. Az ilyen elegánsnak is minősül. Egyébként a külföldiek, akik más anyanyelvűek és magyart is tanulták, azok sokszor ebből adódóan racsolnak, nem azért, mert arisztokraták, tehát ez önmagában nem szükségszerűen kötődik.
Tehát manír és nem beszédhiba feltétlenül.
Mondhatjuk így, igen.
Olyan érdekes, hogy nagyjából a te generációd, meg az levő, de hát ez a magyar társadalom keresztmetszete is, hát Eszterházi, Keglevics, Blankenstein, Báró, Gróf, ti grófok voltatok.
Igen. Úgy van, tehát a nagyszülőket, ha veszem gróf, akkor mamánál Báró, a nagypapa, őt ismertük egyedül, aztán velünk élt 56 után, tehát egy szobában laktunk a három fiúnokával. Ő Báró, és a nagymama ott is gróf.
Festetések között volt herceg is, de ezek szerint ez nem az.
Máshonnan légy. Hát a nagymamánk az Eszterházi. Uh-huh. Bolza, tehát ha szentesen valaki jár, hát a Bolzák neve ismerős, az Gófics.
Mit jelent neked ez a rangos kékvérűség? Jelente valamit? Semmi hivalkodás sose volt rajtad, vagy affektálás, vagy a természetedbe? Olyan természetesen viszonyulsz ehhez, ami nekem nagyon szimpatikus.
A családomnak ilyen volt a levegője. Teljesen normálisan viszonyultak a dolgokhoz, emberekhez, mesélték a tradíciókat, de tudtuk, hogy nekünk ez a helyzet. Azért nem mentünk ki 56-ban, igazakor szülőm elváltak, sajnos, és nevelőapánk akkor jött ki a börtönből. Aztán ment vissza szegényke, és magyarok vagyunk, itt maradunk alapon. Papa pedig akkor nem nősült meg, mondta, ahol a gyerekei ott van, és ő is maradt akkor, tehát nem hagyta el az országot. Nehéz ezt pontosan megmondani, mert keveregnek a dolgok, ugye? Mert nyilván az ismeretség, rokonság nagy része innen való, de hát az életkörülmények, meg egyebek mindenféle embert jelentett. Úgyhogy erre nehéz válaszolni, büszke vagyok tulajdonképpen a fajtámra, pláne azért...
De nem hivalkodsz vele.
De azzal nem is érdemes hivalkodni, mert egyrészt nem az én érdemem, másodszor egy csomó olyan derűs lelkű és tartással rendelkező embert ismerhettem meg, akik éppen vagy a börtönből jöttek, vagy mentek, vagy a kitelepítés, vagy a teljesen lehetetlenül, és ennek ellenére volt bennük erő a döntő részébe. Tehát volt kire fölnézni. Humor.
Az fontos. Hát az 50-es években nagyon nagy szükség volt a humorra.
Igen, de azt nem lehet akkor megtanulni, az vagy megvan, vagy nincsen, ugye?
Említetted, hogy a család az örökösödési háborúig tudjátok visszavezetni, tehát vagy ő is a 17. Már század?
Tézia,
18.
Na,
század.
Csak nagyon röviden, mert nem hiszem, hogy a nézőket, ahogy hallgatók, ez is érdekel.
Ez érdekes.
Igen. Tehát befejeződik, és Mária Terézia tartozik egy jelentős összeggel a Harukern bárónak, aki udvari szállító volt.
A Gyula. És ott környéke, Menkheim kastély is.
Mindjárt mondom, és fölajánlotta neki, vagy 7 sóbalmot a Dunál, vagy megkapja a Békés vármegyét Tokkalvonóval. Harukern ezt választotta, és volt neki a történet szerint 7 szép lánya, fia nem volt. És egyik Blanki elvette az egyiket.
Az egyik Blankenstein.
Igen. De mi nem abból a Blanki ágból vagyunk, meg aztán ott keresztbe kasul, ugye mindenféle, ezek mind összefonódó családok. Úgyhogy aztán a Wenckheimek jönnek tovább, mert az a női ágon megy tovább. Végül is a Füzesgyarmatba az én nagyapám, illetve a dédnagyapám, a mai Morvaországból költözött le, oldalági örökség. Tűnik ez Vécsei birtok volt, akit ugye megöltek a 13 aradi között, és az ő testvére örökölte meg, akinek a felesége volt Blankenstein. Ott születtek gyerekek, de meghaltak, és amikor ez a Blanki feleség, a Vécsei feleség meghalt, akkor lépett be a rendszerbe a legidősebb Batelaóból. Ez Ihlava mellett van, Brintól nem messze, és akkor kezdtek lejönni. Tehát a kiegyezés környékén vagyunk, talán így lehetne mondani, mikor mi águnk vette át tulajdonképpen a Füzesgyarmatot. Eszterházi nagymama, az pedig Hallein, bei Salzburgból való, 11 esztergázi, hát a Péter az író, nekem másodunok a testvérem, ugye, papa meg Matyi bácsi, azok elsőnök a testvérek voltak, de hát mindenki jár Bécsbe, ide-oda, és így tovább, tehát így került a família, aztán nek ez az ága össze. A Hellenbach nagypapa, tehát anyai nagyapám, aki velünk élt, egy tüneményes ember volt, ő Mária Bisztrica, A Mária Bisztricec Horvátország legnormálisabb kegyhelye, annak voltunk a kegyurai visszamenőleg. De hogy kerültek a ellenbakok oda? Hát először is ők Felvidék, és még Rákóczinak a Hellenbach fölmenők voltak kvázi pénzügyminiszterei, tehát bányamérnökként dolgozott, úgyhogy mind a majuk a Hellenbach ház az megvan Selmec bányának a főterén, az a múzeum. De a Rákóczi miatt ott volt egy vagyonkobzás, de a fia orvos lett, és Bécsbe királyi orvos, hát ennek meg volt a rangja, és egy szép adamomis lányba beleszeletett, és így az ág az lekeveredett Mária Bisztricára. Úgyhogy a nagypapa az, hát ott kezdte meg életkéjét, és a családi szokások szerint a 8 gimnáziumot Bécsbe végezte a Teréziánumba, az volt a monarchiában abban az időben az arisztokrata családoknak, a nem katonai jellegűeknek elsősorban kvázi a nevelő, még nemes apródja volt, Ferenc Jóskának ott lovagolt a kocsija mellett. Úgyhogy az első világháború előtt fejezte be a gimit, és akkor ő jogot kezdett el tanulni, akkor önkéntes orosz front, Kamenec-Podolszkinál géppuskasorozat elég rossz állapotba lehozták, aztán Debrecen hadikórház, a nagymamánk, a Bolza nagymama, ott önkéntes ápolónő volt. Szerelem, és így kenderes
lett. Horti szomszédja volt?
Nem csak, hogy szomszéd, hanem a családi jó barátság. Tudjuk, a déd nagyanyámat feleségül akarta venni, de nem adták.
Horti Miklós?
Igen, mert akkor még hát ő nem volt ugye párti képes teljes mértékben. Tehát így a lánya kvázi és annak a családja, hát személyes barátság éven oda települt. Úgyhogy egymás oldalt voltak itt. Ők is, hát nem birodalom, ez igen, hogy közéig az egy ilyen kúria volt, és hát Hortiak. De a Hortiaknak ott nagyon régóta voltak birtokaik, tehát ez nem függ össze a kormányzósággal.
Persze.
Szeniceiek, meg hát a családoknak így megvan a vonala. Nos, a nagypapa nagyon sokat mesélt így a történettől, de van még egy érdekesség. Nagypapáik négyen voltak, most a Hellenbach nagypapáról beszélek, testvéreik. Az egyik húga az orvos lett Zágrába, és indult a Titóféle nagy felszabadító történet. Ő nem volt baloldali érzelmű, de a barátnője, akit féltett, az igen, az egy vad horvát lány volt, ment a illegális kórházba. És ő meg ment vele, hogy nem lehet egy nő egyedül ennyi ember között, hogy ő végig orvoskodta, mint sebész tulajdonképpen.
A partizánok oldalán.
Pontosan úgy, hogy minden lehetséges kitüntetést megkapott, és a nagypapám testvére, tehát az ő másik bátyja, megtarthatta a kastélyt Horvátországba, és 40 holdat hozzá. Ő tudik, akkor már nyugdíjas, hát tábornok volt gyakorlatilag, még a királyi hadseregbe. Úgyhogy a családnak ez az ágának megmaradt. Ez a kastély, nagyon kedves kis olasz, mondjuk millióhöz hangolt egy kis terület az egész. Amikor gimisták voltunk, akkor már úgy lehetett néha útlevélhez jutni, és akkor lebicikliztünk a tengerre, és akkor látogattuk meg őket.
Gimnázium, a fivéred György Ferences diák volt, te köztük pedig...
Van, én piaristáknál kezdtem, én vagyok a legidősebb a testvéreim között, akkor van egy Imre nevű öcsém, Németországba kiment 18 éves korában, ott nősült gyerekek, unokák, minden egyéb. Ő is elkezdte a piaristákat, de neki az úgy kicsit sok volt, és akkor Ferencesekhez landolt, Szentendélye, és a többiek, a György, a Sziszi Hugon, meg az Ikrek, a Gencsi Ikrek, azok is akkor már Szentendrén végeztek.
És te a piaristáknál is végezted?
Igen, ott érettségiztem.
Hát piarista diák vagy.
Na, most hogy kerültem oda? Ugye?
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire voltatok deklasszált elemek. Tehát,
X-es származás, úgyhogy az igazgató, várba jártunk iskolába, nem akart továbbítani a kérésünket a gimnáziumba. Én 4-es, 5-ös voltam, tehát jó eredménnyel. Egy másik barátommal, aki nem marisztok, de nagyon jó barát, és hát egy megfelelő családi háttér is. És de volt egy nagyon rendes másik tanár, aki ezt megtudta, és a mamának szólt, hogy itt baj lesz, lépjen. Úgyhogy nyáron még elmentem munkára, mezőgazdasági munkára, azzal, hogy beadtuk a Vörös Martiba, vagy te maga akartunk menni. A jelenést vittem vissza, és mama mondta, hogy a piaristáknál lesz elősztől. Tehát Gál Pista bácsi, akik se tanítottak 4 évig, az oda járt nagyon sokat kisegíteni a várba, és akkor szólt a mama, hogy Pista bácsi, baj van, elintézem. Úgyhogy aztán ott kezdtem pályafutásomat a Farkas Géza barátommal.
Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Blankenstein Miklóssal beszélgettünk, és hát folytatjuk alkalmattán. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a teremtésvédelemről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2020. szeptember 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Szeptember 27-én vasárnap kezdődött a Teremtésvédelem hete. Mai adásunkban mi is ez a témához kapcsolódóan szeretnénk megfogalmazni gondolatainkat. Szerintetek mit akar a teremtésvédelem kifejezés? Mit mond számotokra ez a szó? Viki?
Védjük a történetet, a teremtés történetét. Vagy hogy így...
Igen, ez is benne van, mert hogy a teremtés történetnek a védelme, ennek a sztorinak, vagy történetnek a fenntartása, az ismerete, mégiscsak a kulcsa annak, hogy a teremtett világot hogyan tudjuk megőrizni, megvédeni.
Szerintem a környezetvédelemnek egy házi, vagy ilyen katolikus megközelítése.
Igen, tehát... igen. Tulajdonképpen nem más, mint a környezetvédelemről van szó. Egyházi nyelven, vagy a keresztény nyelven így szoktunk erről beszélni. És vajon miért? Vajon hogyan kapcsolódik össze a teremtés és a környezetvédelem? Mi köze lehet a teremtésnek a környezetvédelemhez?
Isten teremtett ugye a földet, és hogy vigyázzunk rá, hogy...
Keresztényként úgy gondolkodunk a világról, mint egy teremtett valóságról. A környezet az a teremtett világ. Más szóval.
És szerintem meg kell óvnunk azt, amit a jó Istentől ajándékként kaptunk, és ebben nem csak maga a környezetünk védelme tartozik bele, hanem az a többi számunkra, szóval azok a javak is, amiket még a jó Isten teremtett nekünk. Szóval szerintem azért nem pontosan ugyanaz, mint a környezetvédelem, mert nem csak a környezetünket védjük, hanem a többi földi javat is.
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük a teremtésvédelem fogalmát, ahogy a Luca is utalt rá, hogy azért ez több, mint pusztán környezetvédelem. Hogy ahhoz egészen vissza kell mennünk a történelembe, vissza a kezdetekhez, egészen a kezdetekhez. Hogy megvizsgáljuk a világunk kialakulását, a teremtés folyamatát, és hogy megismerjük az ember Istentől rendelt feladatát és méltóságát a teremtés rendjében. Most itt nincsen lehetőségünk rá, hogy felolvassuk a teremtés történetet, de idézzük emlékezetünkbe ezt a bibliai történetet. Ezt azért is érdemes lehet megtennünk, mert bár azt tanuljuk, hogy a Biblia nem egy tudományos világmagyarázat, nem ad arra a választ, hogy hogyan alakult ki a világ, mégis egészen rendkívüli módon mesél akár a törzsfejlődésről is. Melyek az ember és a világ teremtésének legfontosabb mozzanatai ebben a történetben?
Hát először is, hogy Isten megteremtette a világot.
Pontosan. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb mondani valója, hogy a világot Isten teremtette. Ez nekünk talán egyértelmű, de higgyétek el, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a világ az lett talán önmagából, de ez egy lényeges mozzanat, hogy a világot Isten teremtette. Nem önmagától fogva, nem önmagából van. Gabi?
Ugye először az élettelen dolgokat teremtette meg, utána jöttek az élő lények csak, majd az ember.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, amit a Gabi mondott, hogy van a teremtésnek egy sorrendisége. Ez részben utal egy fejlődési menetre is, és arra is, hogy a fejlődés időben valósul meg. Ugye a történetben ez napszakokra van osztva, hogy egyik nap ezt teremtette az Úristen, a következő nap következő dolgot, az egész keretét ugye 7 napba foglalja a történet, de ez arra utal, hogy nem egyszerre történt minden, hanem, mint ahogy Isten ura az időnek is, azt is ő teremtette, a világunk is ebben az időbeli valóságban bontakozik ki, valójában mind a mai napig. Van még valami lényeges, amit ez a történet elmondhat nekünk a világról? Milyennek teremtette a Jóisten a világot? Mit mond róla?
Jónak.
Hogy jó, ugye? És ez hangsúlyosan mondja, mert minden egyes ilyen teremtési aktusnál, legyen szó bármiről, a Jóisten azt mondja, hogy jó. Számomra még nagyon érdekes az is a teremtős történetben, hogy ahogy a Gabi mondta, hogy először az élettelen dolgok jelennek meg a világban, aztán a vízi élő lények, és csak utána a gerincesek, először a madarak, és aztán a többi házi és vadállatok, ahogy a bibliai teremtéstörténet mondja. És hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek, amikor ezt leírták, ez megfogalmazódott, egészen biztos, hogy tudományosan még nem tudták ezt a sorrendet. De hogy mégis a törzsfejlődésnek a nagy szakaszait, hogy helyes sorrendben írták meg. Hogy valójában a világunk keletkezésének a sorrendjéről a részleteit jobban ismerjük, de nagy lényegében most sem tudunk újat mondani, mint ez a régi-régi történet. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mit mond ez a történet az emberről. Hiszen tudjuk, hogy a környezetvédelem az ember kezében van. Hogy gondolta el ezt eredetileg a Jóisten?
Isten az embert is a saját képére teremtette. Először ugye a férfit, Ádámot, és a férfiból teremtette a nőt. És mint a világot is, az embert is először jónak teremtette. És ugye maga az ember követte el ugye az ősbűnt, azt, amitől, szóval, hogy elkezdtünk gondolkodni, és ráeszméltünk ugye nem csak a jó dolgokra, hanem a rossz dolgokra is, és szerintem itt jön vissza a környezetvédelemhez és a teremtés védelemhez, hogy igazából mindenről magunk tehetünk, mert az Jóisten mindent megteremtett úgy, ahogy nekünk jó, csak a javainkat nézte, de hogy innentől a mi kezünkbe adta ezt, hogy megtartsuk a világot jónak.
Igen, igen, a Luca már így nagyon jól megfogalmazta, utalt arra, hogy a Jóisten feladatot is adunk nekünk ezzel a világgal kapcsolatban, hogy nekünk adta, nekünk teremtette ezt a világot. És amit az ember teremtéséről is elmondhatunk, az adjon az, amit a világ teremtéséről is, hogy az embert is Isten teremtette. Hogy az ember, nem az ember a forrása a földi világnak, nem az ember találta ki, bár nagyon olyan okos az elemeket, a vegyeleket, a természet törvényszerűségeit, bár azt gondolom manapság már szinte azt gondoljuk, hogy már olyan tudás és hatalom birtokában vagyunk, hogy már ezt is megtehetnénk akár, de ez a történet kijelöli az ember helyét is a világban. Ugyanolyan teremtmény, ugyanúgy Isten alkotta a teremtmény, mint bármi, amit a létező világban körülvesz minket. Érdekes, hogy ahogy próbáljuk megfogalmazni, hogy az életünk véges, ezt minnyáján megtapasztaljuk. Hogy nem hordozza önmagában a létezésének sem a forrását, sem az okát, sem a létezésünk célját. Nem vagyunk még saját életünknek sem az abszolút urai. A világot sem az ember alkotta. Az egész univerzum, az ökoszisztéma tőlünk teljesen függetlenül létezik. Ugye ezt abban megtapasztaljuk a természetnek a csodálatos egyensúlyra törekvésében, hogy bár borzasmas módon képesek vagyunk szennyezni a környezetet, kisebb-nagyobb mértékben, biztos ti is láttatok már építkezések után is itt halmokat, de hogy a természet az aztán meghódítja, és újra előtör az élet, tőlünk függetlenül is. Azt mondhatjuk, hogy mi legfeljebb csak felismerjük a világban jelenlevő törvényszerűségeket. Nyilván alkalmazzuk ezeket, de megváltoztatni, törvényt szabni nem nagyon tudunk. És ez egy nagyon fontos különbség lesz. Nevezetesen, hogy nem mi alkotjuk ezeket a törvényeket, nem mi találjuk ki őket, nem mi vagyunk a feltalálók, mi csak felismerjük, megismerjük a világban rejlő titkokat. Valahol erről szól a jó és a rossz tudásának a fája is. Arról, hogy a törvényeket, ugye ezek a természet törvényszerűségei, vagy fizikai állandók, genetika alaptörvényei, és nyilván folytathatnánk a sort, nem mi szabjuk. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára nagyjából érthető, és ezt mindjárt megtapasztaljuk. Ugyanígy nem írjuk mi a világ erkölcsi rendjét sem. nem mi szabjuk meg, mi a jó és a rossz. Na ezt már azért nehezebben veszi be a gyomrunk, hiszen eleve ugye úgy érezzük, hogy csak mi emberek ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy csak mi tudunk választani jó és rossz között. Erkölcsi döntéseket csak az ember tud hozni, az állatok nem. Ugye gondoljatok bele, hogy egy egyszerű példába, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy együnk vagy ne együnk. De egy állat, az hogyha éhes, mert az ösztönei jelzik, akkor neki muszáj ennie. Csak akkor nem fog enni, hogyha nincsen rá lehetősége. És ez egy egészen egyszerű és primitív példa. Visszakanyarodva a teremtés történethez, Isten a teremtött világról, ahogy a Luca is azt mondta, egyértelműen azt mondja, hogy jó, tuti programja van, szabályokkal, törvényekkel, és így fog működni, és csak így működik. És amikor Éva eszik arra a tiltott fáról, ugye, akkor ő nem csinál más, mint rosszul játszik. Rossz billentyűt nyom. És az addig jó játék, az addig működő játék héten elromlik, és attól kezdve rosszul és nehézkesen megy tovább. Azt mondjuk tehát, hogy a teremtett világnak van egy autonómiája, azaz az embertől függetlenül is létezik. A szabálya is az embertől függetlenül léteznek. Ha belegondoltok, jó pár millió évig elfejlődgetett az ember közreműködése nélkül is a világ. Az ember tehát sem a természetnek, sem az erkölcsi rendnek nem szab törvényeket, nem ő találja ki a világot. De akkor mégis mi az ember feladata? A programban, amelyet a Jóisten írt, mi lehet az ember szerepe? A teremtés történetben mi lesz az ember feladata?
Először is, hogy termékenyek legyenek, szaporodjanak, népesítsék be a világot.
Pontosan, igen. Aztán mit mond még az embernek a Jóisten?
Uralkodjanak a állatok fölött, a halak, a madarak fölött.
A Biblia azt mondja, hogy az ember feladata, hogy uralkodjon a teremtett világon. Ez, én úgy érzem, hogy elég erős kifejezés. Hogyan tudnánk ezt értelmezni? Hogyan tud az ember uralkodni a világ felett? Ugye ennek az uralkodás szónak van egy ilyen rossz mellékzöngéje, amiben azért beleérezzük a kizsákmányolást, az elnyomást, az egyeduralmat. Mégis mit fejezhet ki ez a szó, hogy az ember uralkodik?
Szerintem ez nem pontosan azt jelenti, ez az uralom, amit mi emberek sokszor képzelünk, mert szerintem itt is előjön az embereknek így kicsit az önfejűsége is, ahogy Éva is ugye evett a tiltott gyümölcsnek a fájáról, így ott is egy kicsit ez az önfejűség mutatkozott meg, és szerintem a Jóisten pont nem ezt szeretné, hogy a szószoros értelmében uralkodjunk, hanem hogy használjuk és fordítsuk a javunkra azokat a kincseket, azokat a természeti adottságokat, amiket ő megteremtett nekünk,
hogy ezeket neki tetsző módon használjuk.
Igen, ezt teljesen jól mondod, de azt gondolom, hogy egyébként jó ez az uralkodás szó, csak annyira rossz képeket társítunk ehhez a szóhoz, igazából nem is tudom miért, az olyan, mint a pedagógusról is mindenki azt gondolja, hogy ez egy borzasztó dolog, pedig hogy ahogy van jó pedagógus, ugye, az egy jó dolog, az egy értékteremtő dolog, úgy van jó király is. Tehát, hogy van jó uralkodó, van jó uralkodás. Milyen lehet a jó uralkodás?
Hogy nem csak a saját emberi javainkat, és nem csak azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, hanem figyelembe vesszük a körülöttünk lévő embereket és embertársainkat.
Igen, igen,
ugye
igen.
Egy kicsit így a fele baráti szeretet is ehhez kapcsolódik, szerintem.
Pontosan, egy jó király, igazságos, gondoskodó, figyelmes, és sorolhatnánk a az a feladata, hogy a népének a jólétét biztosítja. Felelősséggel tartozik az övéért. Második János pápában nagyon szépen fogalmaz ez Evangelium Vitae című enciklikájában. Azt írja, hogy az ember uralma, és ugye ő is ezt a szót használja, az ember uralma szolgálati jellegű, Isten végtelen és egyetlen uralmának tükröződése. Ezért az embernek bölcsen és szeretettel kell uralkodnia, részesedvén Isten mérhetetlen bölcsességében és szeretetében. Isten terveinek szolgálja. Az embert látjuk, hogy Isten hatalmas feladattal bízta meg. Nem csak azáltal, hogy utódok nemzése révén őt is bevonja az élet továbbadásának folyamatába, hanem rábízza a teremtést, mint egy őrzőjévé és alakítójává teszi. Ezzel szemben, amikor az ember helytelenül nem Isten szándéka szerint uralkodik, ugye ez a rossz uralkodó, és rosszul használja a teremtett javakat, akkor az nem más, mint lopás. Mások javainak, az emberiség közös tulajdonának, a közös háznak, a jövő generációinak a meglopása, megkárosítása. Ez ha a környezetvédelem nyelvén mondjuk, akkor ez a természet kincseinek a kizsákmányolása, az igazságtalan elosztása, a természet javainak a pazarlása, kisajátítása, vagy a megrongálása, az elpusztítása. A 104. Zsoltárban képet kapunk arról, hogy Isten uralma megúvást és gondozást jelent. Látjuk ebből a történetből, pont itt a második teremtés történetből, hogy a bűnbeesés után ez az embernek, ez a porból való léte, ez az anyagi léte egészen tragikus színezetet ölt. Az Úristen ugye így szól a bűnbeesés után az emberhez, hogy arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Tehát valóban az ember egyrészt szerves része ennek az ökoszisztémának. Egy szinten vele van együtt. Másrészt viszont mond mást a történet az emberről.
Hogy az ember ajándékba kapta a földet.
Igen.
És hogy birtokolhatja ezeket a földi javakat.
Pontosan. Ugye a teremtés történetben ezt a pár szót azért érdemes kiemelni, azt mondja az Úristen, hogy nézzétek, nektek adok minden növényt. Ugye, és akkor ezt kifejt. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog is létezik, minden zöld növényt táplálékul adok nektek. Nekünk adja a jó Isten. Még egy dolog utal arra, hogy azért itt van egy ilyen birtokviszony is az ember és a teremtett dolgok között. Ugye, amikor a második teremtés történetben ott az ember tulajdonképpen úgy kapja ajándékul a teremtett világ dolgait, az állatokat, a növényeket, és sorolhatnánk, azért, mert hogy nem volt jó az embernek egyedül, és ezért a jó Isten társakat rendelt mellé. Az első társa az nem Éva volt, hanem ezek a teremtett világnak a javai. És akkor a jó Isten azt mondja, hogy az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember ad nekik. Amit megnevezünk, az teljesen a miénk. Az egész valójában a miénk. Úgyhogy látjuk ebbe a történetben, hogy azért megjelenik, hogy az embernek a Jóisten tulajdonául adta a földet, ajándékba adta, és az is megjelenik, hogy ezeknek van egy célja is, ezeknek az állatoknak, növényeknek, élettelen dolgoknak, hogy ezeket segítő társul kapta az ember. Azért, hogy ahogy Luca is mondta, hogy ezeket jól éljen, jól használja, hogy arra használja, végül is a mennyországba jusson, de hogy a földi boldogulást, a földi jólétét szolgálják ezek az értékek, ezek a jó dolgok. És még egy érdekes viszonyt ki tudunk emelni. Ugye azt mondtuk, hogy birtokolja az ember a földet, a gyökerei közösek az összes többi létezővel, és még egy nagyon fontos dolgokról már beszéltünk, de ami azért meghatározza az ember helyét itt a világban, az, hogy az az egyik fontos feladata, hogy az ember uralkodik az élő és élettelen dolgok felett. Tehát azért az embert, a Jóisten a többi teremtett dolog felé helyezte. Erről van egy nagyon szép gondolat a II. János Pál pápának, az előbb már idéztünk ebből az Evangelium Vitae enciklikájából. Felolvasnátok, hogy mit jelent az embernek az uralma a világ felett, milyen király az ember a világ felett?
Az embert Isten élő képmását a teremtő királyá és úrá akarta tenni. Isten az embert úgy teremtette, írja Nisszai Szent Gergely, hogy király lehessen a földön. Az ember annak képmásául teremtette, aki a mindenséget kormányozza. Minden azt mutatja, hogy az ő természetét kezdettől fogva jellemzi a királyság. Az ember is király, mivel arra teremtette, hogy uralkodjék a világon, hasonlóságot kapott az egyetemes királlyal, eleven képmás, aki méltósága révén részesedik az isteni modell tökéletességében. Mivel arra hivatott, hogy termékeny legyen, és sokasodjék, vesse hatalma alá a földet, és uralkodjék az alatta álló teremtményeken, az ember nem csak a dolgoknak, hanem és elsősorban önmagának ura és királya. És bizonyos értelemben az ajándékba kapott életnek is, melyet a szeretetben és Isten tervének tiszteletben tartásával a nemzéssel tovább tud adni.
Mit gondoltok, mit teszi az embert alkalmassá erre a páratlan feladatra? Miért az ember a teremtés őre?
Isten a saját képmására teremtette az embert, és gondolom emiatt is.
Ez lesz az ugyanakkor, ugye megtaláltuk ezt a kifejezést, hogy a Isten képmására vagyunk teremtve. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az ember teremtéséről vesz, hogy teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá, és ebből fakadóan ők uralkodjanak. De hogy ez jó, ez az Isten képmásiság, de hogy ez mit jelent, mit gondoltak, hogy miben valósul ez, miben látszik, hogy ismerjük fel, hogy az ember Isten képmása.
Hát igazából szerintem az álmékben, hogy gondolkodunk, érzünk, hiszünk.
Igen, nagyon jól mondja a Luca, illetve hogyha maga a szónak a jelentésében gondoltok bele, hogy képmás, az azt jelenti, hogy valamit visszatükrözünk Isten valóságából. Aminek az a baj az, hogy valami közös van bennünk. Ugye ez a kérdés, ezt keresjük, hogy mi lehet ez a közös dolog. Ugye a Luca azt mondta, hogy gondolkodunk, hogy meg tudjuk érteni a dolgokat. Na, van-e még ilyen közös dolog? Gondoljatok a második teremtés történetre megint, ahol az Isten leírja az ember teremtését. Ugye az egyik mozdanatot már láttuk, hogy a föld porából alkotott minket. Na, de mi az összes többi létezőt a föld porából alkotta? De a történet ott folytatódik. Na, mit mond utána?
Orrába lehet az élet leheletét.
Bizony, semmi másnak nem leheli az élet leheletét, a Jóisten az orrába, csak az embernek. Ugye csak az ember az, amit Isten lelke be tud tölteni. Az emberről úgy is beszélünk, hogy mondták régen, hogy lelkes állat. Csak nekünk van szellemi lelkünk. És van még egy fontos mozdanata az Istennel való közös természetünknek. Ez is ebben a történetben megjelenik, itt az Édenkertben. Na, mi lehet az?
Teremtményi szabadság.
Csak mi vagyunk szabadok. Csak mi tudunk dönteni. Ugye mondtuk, hogy ezt a kiskutya erről nem tud dönteni. Melyik az a jelenet itt a legelső történetben, ami ezt nagyon szépen és nagyon kifejezően ábrázolja, ahol az ember szabadon dönthet?
Hát ez a bűnbeesés, mikor a kígyóval találkoztak, és Ádám és Éva eldönthették volna, hogy elveszik-e a gyümölcsöt.
Igen. Ugye erről csak mi dönthetünk, hogy úgy teszünk, hogy a Jóisten szabta, vagy nem fogadjuk el ezt a rendet. Ebben áll a szabadságunk. Az ember Isten képiségéből fakad valójában, tehát az ember páratlan méltósága és a hivatása. Ebben a kifejezésben feltárul az ember Istentől való létbeli távolsága is, hiszen az ember nem Isten, csak a képmását hordozza, de a többi teremtménnyel szembeni fülénye is. Ehhez az Isten képmássághoz fűződik az ember meghívása a föld fölött való uralomra. Az ember Isten képmásságában rejlett, de a teremtett világhoz való helyes viszonyulásunk is. A természetvédelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezettudatosság, a hulladékgazdálkodás, a klímavédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, és folytathatnánk a sort. Közös felelősségünk, közös Istentől kapott méltóságunkból ered. Az adás zárásaként hallgassuk meg a 148. zsoltát, amely felsorolja a teremtett világ csodáit, melyek közül egyedül az ember élvezi az Isten képmás méltóságát. Egyedül csak az ember tartozik felelősséggel a teremtett világért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenörökké, amen! Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán, tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét. Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik. Megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. szeptember 30-ai adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23:25-kor megismételjük.